Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Jövő évi költségvetés, IMF feltételek, választói feliratkozás, háromnapos kihelyezett frakciülés tart a Fidesz-KDNP.
Megemlékezés a 40. évfordulón a müncheni olimpián palesztin terroristák túlszulejtették és meggyilkolták az izraeli csapat 11 tagját.
Nem csak a Balatonnál van gond, a Tisza vízszintje is alacsony, néhány helyen már alig van víz a mederben.
És 287 napig műszív tartotta életben, a 4 éves Dorina nemrég új szívet kapott, és jól van.
Költségvetés és választói feliratkozás.
Erről is egyeztet a ma kezdődő háromnapos frakcióülésén a Fidesz-KDNP parlamenti képviselőcsoportja a Vasmegyei Sárváron.
A tanácskozás az őszi parlamenti ülésszak kezdete előtti utolsó egyeztetés a szerintük fontos kérdésekről. Ott vannak a kormánytagok, az Európai Parlament Fideszes, valamint KDNP-s képviselői is.
Kövér László házelnök érkezett meg elsőként a kihelyezett frakcióülésre. Aztán őt sorra követték a képviselők és a kormánytagok. Délután megérkezett Orbán Viktor miniszterelnök is. A frakcióülés a kormányfő helyzetértékelésével kezdődik. Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője azt mondta, Orbán Viktortól főként az IMF tárgyalásokról várnak tájékoztatást.
Melyek azok a feltételek, amelyeket a nemzetközi szervezetek, a Nemzetközi Valuta Alap, illetve az Európai Bizottság megfogalmazott a magyar kormány felé?
A kereszténydemokrata néppárt a családi csődvédelem és a családi adókedvezmények kiterjesztéséről egyeztetne.
Számunkra elsősorban szociális szempontból fontosak a családokkal kapcsolatos ügyek. Én az előzetes jelzések szerint arra számítok, hogy támogatni fogják ezeket a javaslatokat a Fidesz részéről is.
A frakcióülés péntekig tart, főleg az őszi parlamenti ülésszak legfontosabb témáiról egyeztetnek.
És ott van Sárváron kollégám Mészáros László is. Szia, mi lesz a három nap menetrendje?
Jó estét kívánok! Csütörtökön a frakciók Orbán Viktor miniszterelnök IMF-fel kapcsolatos tájékoztatását elemzik ki. A képviselők megnézik, hogy a nemzetközi szervezetek támasztotta feltételek milyen hatással lehetnek a 2013-as büdzsére. Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője azt mondta, emellett a tranzakciós illeték, illetve a választási feliratkozás is szóba kerül majd az egyeztetésen. De emellett szó lesz majd a járások kialakításának, illetve az iskolák állami kézbe kerülésének menetrendjéről. Holnap a képviselők Matolcsy György nemzetgazdasági minisztert is meghallgatják, aki a kormányzat devizahiteleseket segítő programjának eredményeiről tájékoztatja az összegyűlteket, de emellett szót kap majd Borkai Zsolt is. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke a Magyar Olimpiai Csapat londoni szerepléséről, illetve a tervezett sportfejlesztésekről beszél majd.
Mészáros László, köszönjük! Menetrend szerint haladnak, és már ősszel lezárulhatnak a tárgyalások az IMF-fel, ezt mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök külföldi hírügynökségeknek nyilatkozva azt is mondta, a nézetkülönbségek ellenére mindkét oldalon van szándék a megegyezésre. A tárgyalásokat vezető tárca nélküli miniszter Varga Mihály a Corvinus Egyetem évnyitóján azt mondta, ismerik az IMF és az Unió kéréseit, és ezekre hamarosan kidolgozzák a válaszokat.
Az IMF hitel, a valutalap program nem úszható meg. A tárgyalások megkezdéséhez kapcsolódó pozitív piaci hangulat, az országkockázat csökkenése, az erősebb árfolyam mind azt jelzi, hogy a magyar gazdaságpolitika iránti bizalom egyik fontos támpontja az újabb IMF program lehetősége. Ettől a lehetőségtől nem félni vagy megijedni kell, hanem okosan használni, legfőképpen majd arra, hogy az ország számára még mindig komoly terhet jelentő adósságszolgálat költségét csökkentsük, az adósság lejárati szerkezetét javítsuk.
Az MSZP szerint nem biztos, hogy idén sikerrel zárulnak az IMF tárgyalások, noha a kabinet ettől a forint árfolyamának javulását és a kamatkiadások csökkenését várja a következő évre. Burány Sándor szocialista képviselő hozzátette, bizonytalan a jövő évi költségvetési tervezet, mert szerinte az elemzők és a költségvetési tanács is vitatja, hogy 2013-ban olyan ütemben bővülhet a gazdaság, ahogyan azzal a kormány számol.
A kormány tehát változatlanul optimista, de semmilyen konkrét elképzeléssel nem tud előállni a tekintetben, hogy hogyan pótolja azt a hiányt, amelyet tulajdonképpen ő maga okozott.
Az LMP szerint mára kiderült, hogy az unortodox gazdaságpolitika megfojtja a gazdaságot és a vállalkozásokat. Vágó Gábor, az ellenzéki párt képviselője ezt azután mondta, hogy egy globális versenyképességi ranglistán Magyarország a tavalyi 48. helyezésről a 60. csúszott vissza. Az ellenzéki politikus szerint a nemzetgazdasági miniszternek és a kormányfőnek meg kell értenie, hogy gazdaságpolitikájuk zsákutca.
A beruházások történelmi mélyponton vannak, viszont a felszámolások történelmi magasságokba emelkedtek.
A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint csak átmeneti visszaesésről van szó, úgy látják, a pozíció romlása jól mutatja, hogy az elmúlt 2 év pénzügyi konszolidációja áldozatokkal járt ugyan, de szerintük sikeres volt.
A kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséről és az Európai Unió jövőjét feszítő kérdésekről tárgyal októberben Orbán Viktor Angela Merkel német kancellárral. Szijjártó Péter, a miniszterelnökség külgazdasági államtitkára berlini tárgyalásai után azt mondta, a német kancellári kabinett tagjaival egyetértettek abban, hogy az európai növekedés motorja a válság után Németország és Közép-Európa gazdasági együttműködése lesz.
Nekünk a német gazdaság növekedése az mindig jó hír, hiszen amikor a német gazdaság jól teljesít, akkor a magyar gazdaság is jól tud teljesíteni. Éppen ezért stratégiai fontosságúak a kapcsolataink a Magyarországon működő német vállalatokkal, akikkel majd a közeljövőben sorra kötjük a stratégiai megállapodásokat.
Megszigorította Azerbajdzsán budapesti nagykövetségének őrzését a rendőrség, miután ismeretlenek fenyegető üzeneteket küldtek több európai ország azeri külképviseletének. Közben Svájc felajánlotta közreműködését a magyar-örmény kapcsolatokban kialakult feszültség enyhítésében.
Rendőrök állnak Azerbajdzsán budapesti nagykövetsége előtt. A külképviselet fokozott őrzését azután rendelték el, hogy ismeretlenek több országban fenyegető üzeneteket küldtek azeri diplomatáknak. Az ORFK szerint a budapesti nagykövetséget nem érte konkrét fenyegetés, a fokozott őrzés csak megelőző intézkedés.
Ezt a fajta megerősített szolgálatot mindaddig fönntartjuk, elemezve folyamatosan a helyzetet, amíg szükséges. Erre a rendelkezésre álló forrás is megvan.
Ezért újult ki az örmény azeri száj. Bakuban börtön helyett ünneplő tömeg fogadta a Ramil Szafarovot, akit örmény katonatársa meggyilkolása miatt 2006-ban Magyarországon életfogytig tartó fegyházra ítéltek. A Svájcban tárgyaló Martonyi János külügyminiszter elfogadhatatlannak és elítélendőnek nevezte, hogy Azerbajdzsán nem tartotta be ígéretét és szabadlábra helyezte Szafarovot. A svájci külügyminiszter jelezte, hogy országa szívesen közvetítene a magyar-örmény kapcsolatokban kialakult feszültség enyhítésében.
A beszélgetés során, amikor ez a téma fölmerült, akkor közösen jutottunk arra, hogy a svájciak ebben tudnak nekünk segíteni. Ő maga is felvetette ezt a lehetőséget, én jeleztem, hogy éppen erre szerettem volna rátérni, hogy ebben a kérdésben segítséget kérünk.
Az örmény külügyi szóhívő erre úgy reagált, nem feltétlenül közvetítőkre, hanem a magyar hatóságok világos lépéseire van szükség. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint a világ számos pontján volt kisebb, 50 fő alatti létszámú tiltakozó megmozdulás magyar külképviseletek előtt. Más forrásból származó értesüléseink szerint a magyar diplomatákat több esetben zaklatták ismeretlenek telefonon és e-mailben. A külképviseletek minden esetben értesítették a helyi hatóságokat. Örményország államfője arra kérte az örmény fiatalokat, hogy ne égessenek magyar zászlókat, mert a két ország több száz éve nagyon jó kapcsolatokat ápol egymással. Az Európa Tanács közgyűlésének elnöke felszólította az azeri hatóságokat, hogy vizsgálják felül Ramil Szafarov szabadlábra helyezését, mert az nincs összhangban az Európa Tanács normáival és erkölcseivel.
Az unió kül- és biztonságpolitikai szóvivője pedig közölte, magyarázatot várnak Azerbajdzsántól arra, hogy miért szekték meg a Magyarországgal kötött megállapodásukat.
A nyelvrokonság azt jelenti, hogy nem vagyunk egyedül, a közös nyelv pedig nem csak adomány, hanem lehetőség is. Ezt mondta Áder János köztársasági elnök a Finnugor Népek Világkongresszusának megnyitóján Siófokon. A háromnapos rendezvény célja a kulturális, gazdasági és politikai kapcsolatok erősítése.
Sokan a népcsoportjukra jellemző ruhákban érkeztek a Finnugor Népek Világkongresszusára Siófokra. A világ 25 finnugor nyelvű területéről összesen több mint 600-an. Ez a csoport például a számikat képviseli. Ez egy tradicionális számi ruha Finnországból és Norvégiából. Főként az északi számik hordják, mondja egyikük. A kongresszust a magyar, az észt és a finn köztársasági elnök, valamint az orosz kulturális miniszter nyitotta meg. Áder János azt mondta, a nyelvrokonság azt jelenti, hogy nem vagyunk egyedül, vannak, akikkel közös múltunk, jelenünk és jövőnk van.
A közös nyelv nem csak adomány, lehetőség is. Lehetőség arra, hogy általa őrizzük meg önazadosságunkat, általa fejlesszük kultúránkat. És arra is, hogy általa jobban megérthessük és megismerhessük egymást és önmagunkat.
Az észt köztársasági elnök arról beszélt, veszélyes azt gondolni, hogy egyszerűbb például angolul beszélni a finnugor nyelvek megőrzése és fejlesztése helyett. Ez az út nem felel meg nekünk, és semmelyik kis nemzetnek, kultúrának vagy államnak sem. Ez az út a pusztulásba vezet, mondta az észt elnök. A tanácskozáshoz kulturális programok is kapcsolódnak. A siófoki kulturális központban például Lennart Meri, egykori észt köztársasági elnök fotóiból, valamint a Budapesti Néprajzi Múzeum finnugor anyagából látható egy közös kiállítás. A világon most csak nem 25 millió finnugor él. A legtöbben Magyarországon, Finnországban, Észtországban és Oroszországban. De laknak rokonaink Norvégiában, Svédországban és Lettországban is.
Két ezüst és két bronzérmet nyertek a magyar paralimpikonok az elmúlt 24 órában. A már aranyérmes Sors Tamás ezúttal 400 méter gyorson lett második helyezett. A kerekesszékes vívó Dani Gyöngyi pedig pályafutása negyedik paralimpiai ezüstérmét nyerte meg. A két bronzérem a női tőrözőké, Krajnák Zsuzsa a bronzmérkőzésen Juhász Veronikát győzte le. A legfrissebb paralimpiai híreket adásunk után a sporthírekben hallhatják.
40 éve történt az olimpiai túszdráma. 1972. szeptember 5-én a müncheni olimpián palesztin terroristák túszul ejtették, majd meggyilkolták az izraeli csapat 11 tagját. Ma a merénylet helyszínén Münchenben és Budapesten is megemlékeztek az áldozatokról.
1972. szeptember 5-én egy palesztin terror szervezet tagjai az olimpiai faluban túszul ejtették az izraeli delegáció tagjait. A német kormány korlátlan mennyiségű pénzt ígért, de a terroristáknak politikai követelései voltak. A feszült várakozás órái után a német rendőrség akcióba lépett, de hibát hibára halmoztak. A televíziók végig közvetítették az eseményeket, így maguk a túszejtők is láthatták a tévében az ellenük induló rendőröket. Két túszukat már ott az olimpiai faluban megölték. Békési Ilona tornász az erkélyről szemtanúja volt a túszdrámának.
Rá lehetett látni arra az épületre, ahol az egész történt, és ott mászkáltak fegyverrel a terroristák. Tehát őrizték a foglyokat.
A terroristák első áldozata egy magyar származású birkózó edző volt.
Ajtón keresztül szitával lőtték, mert ő támasztotta az ajtót, nem akart őket beengedni, és ott, hát ő ott meghalt rögtön.
A terroristák egy katonai reptérre vitték a sportolókat, a rosszul szervezett és kivitelezett túszszabadítás azonban tűzharcba fulladt. Az összes túsz egy német rendőr és 5 palesztin terrorista halt meg. Összesen 11 izraeli áldozata volt a terrorakciónak. Izrael állam bosszút esküdött, és később megölték a müncheni támadást kitervelő és túlélő palesztin terroristákat. 40 évvel az események után az izraeli csapat túlélői visszatértek Münchenbe, hogy megemlékezzenek a tragédiáról. Olyan, mintha tegnap történt volna. Mindenre tisztán emlékszem, ezért még most is nagyon megvisel lelkileg, magyarázta a vívócsapat egykori tagja. Az áldozatokról Budapesten is megemlékeztek a Magyar Zsidó Múzeumban. Izrael magyarországi nagykövete azt mondta, a terror soha nem lehet igazolható eszköz, nem lehet olyan politikai cél, ami igazolhatja ártatlan emberek megölését. A megjelent közéleti személyiségek és sportolók gyertyát gyújtottak a meggyilkolt izraeli sportolók emlékére.
Szenvedélyes hangú beszédben támogatta férje újraválasztását Michelle Obama az amerikai demokrata párt elnökjelölő gyűlésén. Szerinte Barack Obama ugyanaz az ember, aki volt, aki átélte az amerikai álmot és azért dolgozik, hogy mások is élhessenek az eséllyel. A konvención felszólaltak a párt sikeres polgármesterei is. Maga Barack Obama holnap mondja el újraválasztási programbeszédét. A konvenció meghívott vendégei között van Kumin Ferenc nemzetközi sajtókapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, aki találkozott Joe Bidennel, az Egyesült Államok alelnökével.
Magyarország is azok között az országok között van, ahol a Gazprom visszaélhetett vagy visszaélhet piaci helyzetével, közölt az Európai Bizottság szóvivője. Az Unió tegnap indított versenyfelügyeleti eljárást az orosz állami gázcég ellen. Brüsszel arra gyanakszik, hogy az óriás vállalat akadályozza a szabad versenyt az Unióban, mert nehezíti a rajta kívüli gázszállítási lehetőségek kiépítését, és tisztességtelen árakat is szab. A Gazprom szerint ők egyelőre nem kaptak hivatalos értesítést az eljárás megindításáról, de közleményükben azt is írják, hogy nagy figyelmet szentelnek a nemzetközi jog és azon országok törvényeinek betartására, amelyekben tevékenységüket végzik.
Szlovákiában arra készülnek, hogy megemelik a regisztrációs illetéket, és a cégekhez hasonlóan a magánembereknek is minden évben gépkocsi adót kell fizetniük. A szlovák kormány a költségvetés bevételeit akarja így növelni, de az intézkedésnek egészen biztosan magyarországi hatása is lesz.
Tavasz óta folyamatosan ellenőrzik a külföldi rendszámú autókat a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai. Azt keresik, hogy melyiknek van magyar tulajdonosa.
Ebben az évben 135 esetben indult eljárás, kiszabtunk több mint 50 millió forint bírságot.
Ennél persze jóval többen használják külföldi rendszámú autójukat. Becslések szerint számuk akár több tízezer is lehet. A külföldi rendszámmal a közlekedési bírság mellett főként a regisztrációs adó megfizetését kerülték ki azok a magyar autósok, akik például Szlovákiában helyezték forgalomba autójukat. Nagyértékű kocsiknál ez akár több millió forintos megtakarítást is jelenthet. Ennek a világnak azonban hamarosan vége. Északi szomszédunknál ugyanis azt tervezik, hogy nem csak regisztrációs illetéket, hanem évente gépjármű adót is kell fizetniük a szlovák autósoknak, amelynek mértéke a motor teljesítményétől függene. A Híradónak nyilatkozó pozsonyi gazdasági elemző szerint a magyaroknak így már kevésbé fogja megérni a szlovák rendszám. Ugyanakkor a szlovák költségvetésnek sok pénzt hozhat ez az intézkedés.
Ha ezt valóban végrehajtja, mármint hogy a Fico kormány, akkor ez éves szinten 60-65 millió euró plusz bevételt eredményezne a kormánynak.
Ebben a határmenti autókereskedésben arra számítanak, hogy kevesebb autót vesznek majd tőlük a magyarok, de szervizelni továbbra is idehozzák autóikat, mert az itt olcsóbb, mint Magyarországon.
Talán annak köszönhetően, hogy nem vagyunk messze a magyar határtól, azért elég jelentős számban vannak. Ez változott persze természetesen a márkáktól függően, de nagyjából 20%-a az ügyfeleinknek magyar.
Magyar állampolgár akkor használhat külföldi rendszámú autót, ha a munkáját külföldön végzi. A járművet 30 napnál rövidebb ideig használja Magyarországon, vagy már megkezdte az autó honosítását. Ezeket minden esetben neki kell bizonyítania.
Életveszélyesen megsérült egy villanyszerelő, aki egy olyan oszlopot próbált meg helyreállítani, amit egy fiatal nő döntött ki a kocsijával észak a Hódmezővásárhelyen. A nő a párja elől menekült, akivel összevesztek, nem tudott bevenni egy kanyart, emiatt ütközött a beton villanyoszlopnak, aztán egy busz megálló padjait és egy másik autót is megrongált.
Ebben a kanyarban sodródott ki az autóval a Hódmezővásárhelyi nő. Előbb kidöntött egy beton villanyoszlopot a kocsi, azután összeroncsolta egy busz megálló padjait, és nagyjából 40 méterrel később állt meg. Kiderült, a fiatal nő saját barátja elől menekült. Az üldözés egy éjszakai veszekedés után kezdődött.
4 óra után egy kicsivel, egy nagy durranás, fény. Aztán fölébredtem.
A környéken élők a hatalmas csattanásra ébredtek. A kidőlt villanyoszlop miatt több ezer lakásban az áram is elment.
Hát mondom, valaki belerúgott a kapumba. Ők eltem aztán. Akkor mondom, semmi. Aztán elment a villany, úgy erőködött, beégettő visszagyütt, az kény.
Sok helyen egészen délutánig tartott az áramszünet. Ráadásul a hibák javítása közben életveszélyes égési sérüléseket szenvedett egy munkás.
A Hódmezővásárhelyi esetkocsi szállította a sürgősségi osztályunkra a 36 éves villanyszerelőt, akit súlyos harmad-negyedfokú égési sérülésekkel a karján, illetve a lábán szállítottak be.
A barátnőjét üldöző férfi komoly büntetésre számíthat. A rendőrök szerint részegen vezetett, ráadásul a saját autójának a rendszámát 2 napja a barátnője kocsijára szerelte át. Arról az autóról ugyanis levették a rendőrök. azonnal elvették volna a férfi jogosítványát, csak hogy az nem volt nála.
A férfinál nem volt ott a vezetői engedélye a vezetéskor, így azt elvenni tőle nem tudták, viszont intézkedtek annak visszavonására, illetőleg emiatt is szabálysértési eljárás kezdeményeztek ellene.
Bár milliós károkat okoztak és életveszélyesen megsérült egy ember, úgy tűnik a szerelmi vita végül megoldódott, mert már reggel a helyszínelés alatt egymást ölelte a fiatal pár.
Felrobbantották azt a több száz lőszert, amit az elmúlt hetekben találtak vasútfelújítási munkák közben Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A fegyvernek Örményes és Kisújszállás közötti részen magyar gyártmányú gránátokra bukkantak. Kiderült, hogy ezek élesek voltak. A tűzszerészek szerint nagy szerencse, hogy nem akkor robbantak fel, amikor először kiásták ezeket.
Fertőtlenítő gáz tett kárt az Egri Vármúzeumban őrzött műtárgyakban. 4 éve rovarokat és gombát akartak vele kifüstölni, de csak rontottak a helyzeten, és a műtárgyak is pusztulni kezdtek. Már a rendőrök is keresik a felelősöket.
Szétfeslett zászlók és viseletek, korrodálódott ezüst és résztárgyak. 700 gyakran több évszázados tárgy károsodott.
Ez egy 19. századi huszártarsoly. Lehet látni, hogy itt körben a fémszálak teljesen megsemmisültek vagy károsodtak. Gyakorlatilag ez a tárgy az már legalábbis a díszítés rajta nem helyreállítható.
5 évvel ezelőtt vették észre először a gombafertőzést a múzeum raktárában. 2008-ban fertőtlenítő gázzal akarták elpusztítani a gombákat, de a jelek szerint csak rontottak a helyzeten, mert a gáz megtámadta a műkincseket is.
A belső vizsgálat föltárta, hogy ezek a műtárgyaknak egy jelentős része már 2009-ben is károsodott, azonban az akkor illetékesek nem tettek semmit annak érdekében, hogy ezt nyilvánosságra hozzák, és egyáltalán, hogy a kármentesítést elkezdjék.
Azóta kiderült, hogy a gázos fertőtlenítésnél nem voltak megfelelőek az időjárási viszonyok, és nem volt egyértelmű a felhasznált vegyszer mennyisége és minősége sem. A múzeum fenntartója feljelentést tett, a rendőrök rongálást nem állapítottak meg, de számviteli rend megsértése és hanyagkezelés gyanúja miatt eljárás indult. Most elkülönítve speciális klímán őrzik a legfertőzöttebb kiállítási tárgyakat, és próbálják restaurálni őket.
Térdig ér a Tisza a felső szakaszán, a vízszint már csak néhány centiméterrel magasabb a valaha mért legkisebb vízállásnál. A mellékfolyói közül pedig a Szamosban és a Marosban még soha nem volt olyan kevés víz, mint most. Az előrejelzések szerint ráadásul marad a szárazság.
Jándnál a legmélyebb ponton is alig térdig ér a Tisza. A hosszantartó szárazság miatt néhány helyen már alig van víz a mederben.
Ilyen még nem hiszem, hogy volt, hogy átlesen hirtelen a másik partra. Nem tudok ilyet mostanában, tehát 20-30 évvel ezelőtt volt talán egyszer.
Ez pedig már a Tisza egyik mellékfolyójáról, a Marosról mondja ez a férfi. Legalább 30 méter széles most a makói strandon a homokos part. Máskor erről a lépcsőről közvetlenül a vízbe lehet menni. Viszont a fürdőzők és a hajósok is azt mondják, tisztább lett a víz.
Most már van kagyló is, és szép nagyobb. Ez ugye az csak a tiszta vízben van meg. De azt jelenti, hogy most nagyon letisztult a víz.
A Maros vízhozama még soha nem volt olyan alacsony, mint most. A Szamoson rekord alacsony vízszintet mértek, és a Tisza felső szakaszát is csak néhány centiméter választja el a valaha mért legkisebb vízszinttől.
Azt mindenféleképpen el kell mondani, hogy viszonylag kis gyakorisággal előforduló vízjárási szituációval, hidrológiai helyzetről beszélünk, hiszen hosszú idejű csapadékszegény időjárás következtében alakultak ki ezek a vízszintek.
Szakemberek szerint az alacsony vízszint sok helyen a mezőgazdasági termelőket is sújtja.
Gondot jelent a talajvizek tekintetében, gondot jelent az öntözővízszolgáltatás tekintetében, és azt is el lehet mondani, hogy a vízelvezető csatornáinknak a jelentős része már teljes egészében kiszáradt. A talajvizeknél is több állomás már negatív rekord alatt vannak a vízszintek.
A következő hétre sem várható nagyobb eső, így javulás egyhamar nem lesz.
Játékmotorral gurult ki a kórteremből az újságírók közé az a 4 éves kislány, akit 287 napig műszív tartott életben. Dorina augusztus elején kapott új szívet, egy örökölt betegség miatt volt erre szüksége. Már jól van, de még hetekig kórházban kell maradnia.
A 4 éves Dorina védőköpenyben és védőmaszkban jöhetett csak ki a kórteremből, és gumikesztyűt is kapott, ami egy kicsit nagy volt neki. Az újságíróknak is maszkot kellett húzniuk, csak úgy találkozhattak vele. Nagyon vigyáznak Dorinára az orvosok, hogy ne fertőzze meg semmi. Augusztusban kapott új szívet.
Megépített.
Azt sorolta, mivel játszik odabent, de már néhány szó után rémülten kereste az édesanyját. Dorinát tavaly októberben ilyen műszívre kellett kapcsolni. Egy örökletes betegség miatt ugyanis a szíve leállt. Rekordideig, 287 napig műszív tartotta életben.
Amikor még most a végén műszívben volt, akkor már teljesen kezdtem bele gondolni abba, hogy van-e remény, vagy van-e esélyünk.
Dorina szervezete sokáig nem akarta befogadni a donorszerveket, ezért hosszú ideig kezelték.
Több szerv felajánlásra került sor, amit az ő érdekében kénytelen, kelletlen, vissza kellett utasítsunk. Most a kezelés után, amikor sikerült őt olyan állapotba hozni, hogy reális eséllyel a donorszervben maradhatott, akkor fogadtuk el az Eurotranszplant felajánlást.
Az augusztusi szívátültetés sikeres volt. A 4 éves Dorinát még heteken át megfigyelés alatt tartják, csak utána engedik haza. Dorina 10 hónapot töltött az Országos Kardiológiai Központban, gyakorlatilag itt élt az édesanyjával, amíg megfelelő szívdonort találtak neki. Rajta kívül jó néhány gyerek és felnőtt vár ma megfelelő donorra Magyarországon, de hogy pontosan hányan vannak, azt az orvosok nem mondhatják meg. A Híradót Hevér Lóránt tudósította.
Motorozással kezdték a tanévet a Pető Intézetben. Ez már hagyomány, aminek az ott tanulók, lakók nagyon örülnek. Ismert emberek vitték el egy körre azokat, akiknek volt ehhez kedvük. És voltak sokan.
Motorosok szállták meg a Pető Intézetet az itt tanulók legnagyobb örömére. Túramotorok, csopperek, háromkerekű épített csodák sorakoztak az udvaron. A gyerekek nem csak nézhették a motorokat, fel is ülhettek rájuk. A motorosok között ismert színészek, művészek is feltűntek. Ők azt mondták, örülnek, ha így szerezhetnek örömöt a gyerekeknek.
Ilyenkor egy olyan energia szabadul fel szerintem, ami érezhető, ami mellett nem lehet elmenni, vagy csak nagyon-nagyon... betonfalakkal körülvett embernek kell lenni, és én nem vagyok az.
Volt, aki már tavaly kipróbálta, milyen érzés a motorozás.
Olyankor kiszabadulok, nem kell gondolni, semmire, csak megyek.
Sokan azonban most ülhettek fel először.
Egy kicsit félek, megmondom őszintén, de hogyha már el lehetőség, akkor felülök.
A csapat a Lánchídon átment a pesti oldalra, majd a rakpart érintésével a Szabadsághídon áttért vissza az intézetbe. Cynthia szerint a motorozás leírhatatlan élmény volt.
Egy szóval tudnám jellemezni, wow!
A szervezők szerint a gyerekek idén is olyan jól érezték magukat, hogy szinte biztos a következő tanévet is motorozással kezdik.
Neves előadók közreműködésével rendeznek koncertet az 5 éve elhunyt Illés Lajos emlékére szeptember 22-én a Papp László Budapest Sportarénában. A legendás Illés együttes alapítója idén lenne 70 éves. Családja úgy döntött, hogy a Kossuth-díjas művész pályatársainak közreműködésével mutatják be a sok évtizedet felölelő életművet. Ezt a rendezvény sajtótájékoztatóján Makkai Lilla Illés Lajos özvegye mondta el. A koncerten Varga Miklós, Kalapács József, Szakcsi Lakatos Béla és a Benkó Dixieland Band is játszik.
És ez volt a Híradó. Jönnek a sporthírek, benne a londoni paralimpia eseményeivel, eredményeivel, aztán időjárás jelentés, aztán a Bosszú című amerikai sorozat, aztán a Bábel, ez már Algaúj Heszna sorozata, úgyhogy érdemes velünk maradni, annál is inkább, mert mindezek után György jön az estével.
10 órakor várjuk Önöket, viszontlátásra!
Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!
Meddig nézhetsz bolondnak? Bosszú. Ma 20 óra 15 perckor az M1-en.
Egy nagyszerű kamarra muzsikával lesz. Viszünk.
Már alig várom, hogy produkálhassam magam.
Nem! Ezt hagyja ki!
Szintén zenét.
Stimmeljünk össze!
Na, stimmeljenek emberek!
Kaphatnék egy át?
Ah.
Retro Kabaré.
Itt kell belépned, érted?
Szombaton este az M1-en.
Ilyet még életemben nem láttam.
Ez van!
Milyen a nemesség önteltség nélkül? A barátság irítség nélkül? A szépség hiúság nélkül? Nemzeti vágta. A legjobb lovasok versenye a budapesti Hősök teréről. Szeptember 15-én és 16-án élőben az M1-en.
Lépést tartok a korral. Tudom, hogy a jó pillanatokat meg kell élni. A munkámban az izgalmat keresem. A pénzügyeimben azonban a nyugalmat, a biztonságot és a kényelmet. Ez az a plusz, ami megfizethetetlen.
A kincstári takarék egy állami garanciával járó, 1 és 2 éves futamidejű, fix, lépcsős kamatozású állampapír. 2700 postán kényelmesen megvásárolható. Kincstári takarékjegy. Több, mint üzlet.
Hatalmas durranás lesz. Symphonic Life 2.0. Szeptember 8-a, millenáris.